Sziasztok, szép délutánt! A Rádió Cafén a kettes számrendszert halljátok Veres Dórival, Behumi Dórival és Bernát József Séf a vendégünk.
Sziasztok!
Szia! És az aktualitás, hogy itt vagy, szerintem most mindenki kicsit letett egyébként így a fakanalat, meg a sütőbe visszatolta a formákat, minden így az ünnepi
időszak.
Elpakolta a spájzba, a gyúródeszkát, meg a minden.
És elővette a súlyzókat.
De most nem a súlyzók lesznek a téma, hanem az új könyved a Sűs, ami azért szerintem karácsony előtt jelent meg, és szerintem nagyon sok mindenkinek segíthetett, hogy olyan ízeket varázsoljon a karácsonyfa alá, vagy az ünnepi asztalra, ami szerintem mindenkinek ott van a kis agyába hátul, mert hogy a 80-as, 90-es évek sütislágerei.
Igen, tök ezek. Furcsa, hogy amiket mondasz, az, hogy tényleg valahol ott motoszkál az agyadban egy-két sütemény, de mondjuk nem találkozom mostanában vele. Tehát nem olyan sűrű. Tehát ilyen például a diós kosárka, van benne a túrós rolád, ami ilyen linzer, kakaós linzerbe egy túrókrém és őszgerinc formában sül ki. Tehát ezeket a süteményeket szerintem mindenki legalább egyszer már kóstolta. Vagy vannak a lagzi sütemények, mondjuk ebben pont a mandula került bele, de nem mandula mag formában. Sütemény. Tudod, ez a lagzi, az a zöld, csúnya neonzöld színű süti.
Ami általában nagyon rossz is szokott lenni, de remélem te jól csináltad.
Tudod, mi a furcsa, hogy én gyerekként utáltam azt. Igen, a süteményt. Tehát nem volt annyira jó, viszont.
Milyen színe volt?
Aha. Igen. A színe miatt.
Bizarr.
És mitől ilyen zöld?
Színezék.
De miért gondolták, hogy ennek zöldnek kell lenni ennek a sütemény?
Hát, mert nem mandula.
Tudom. Mert mandula.
Nem igen. Tudom, de egyébként a mandula az fehér. Színű. Tehát, hogy ez is tényleg
több. Hát, de azért van olyan állapota még a természetben.
Jó, de figyeljetek.
Te vidéki gyerek vagy,
ja, ez
tudod.
Is igaz, jó, amikor a héja rajta van, akkor zöld.
De figyeljetek, ti emlékeztek az erdőmester fagylaltra?
Nem.
No.
Nem emlékeztek? Az volt a mandula fagyi. Nem, mandula fagyi volt, és zöld színe volt.
Tényleg.
Az én gyerekkoromban volt ilyen fajlat.
És az íze szerintem milyen volt? Csoki vanília citrompuncs mi erre?
Én marcipán íze volt. Uh-huh. Nem, ez, figyelj, ez 80-as évek Balaton.
Nem.
Fagyizó.
De egyébként, ha már a 80-as évek, és a könyv is, meg a Dori is ezt említette, szóval egy kicsit ugorhatunk vissza a 80-as évekbe, bár te akkor még nagyon pici voltál.
Fiatal.
De a 90-esre talán emlékszel még, és ez milyen érdekes, hogy már a 90-es éveket is retrónak gondoljuk, de az. Tulajdonképpen
már
az.
2000-es évek is retrónak.
Lassan most már tényleg az is az.
25 éve volt.
Na jó. Na minden esetre erre kíváncsi voltam, hogy te hogy idézed fel a te 80-as, 90-es éveidet. Te Kun Hegyesi srác vagy.
Az 14 éves koromig én Kunhegyesen éltem, utána Szolnokon 5 évet.
Aha, az meg gondolom a gimnázium.
Középiskola.
Középiskola. Uh-huh. Tehát, hogy azért falusi gyerekként biztos, hogy teljesen más megélésed van a 90-es évekről, mint mondjuk Behumi Dori kisasszonynak a belpesti évei
Pesti
nyilván másképp.
Pesti
lány. Nyilván de másképp teltek.
De én pont szerencsére 2 évre lekerültem vidékre, nem is túl messzire Pestől, ez de igaz, lekerültem. És akkor ott megtanultam, hogy azért nem csak Pest van a világon, és tök jót tettik.
Csodálatos.
Nekem szerencsém volt vidékkel. Tehát, hogy most ami nekem furcsa, hogy látva azt, hogy manapság már tényleg a gyerekeket viszik az iskolába, mert az a biztonságos, tehát mi simán csellengtünk. Tehát, hogy elmentünk, hazajöttünk, és például én, amikor, az tök jó érzés volt, hogy pár évvel ezelőtt, 4 évvel ezelőtt megkaptam a városomban a Prokultúra díjat, a könyveim miatt, meg azért, amit teszek a városért, és a méltatásban felsorolták, hogy miket csináltam gyerekként. És ott ültem és hallgattam, hogy úristen, tényleg.
De csíntevéseket?
Nem.
Ezzel csodálkoztam, hogy a méltatás
sose ért be matek órára.
Az két A4-es oldal lett volna, nem csak egy, mint a méltatásom. Hogy tök jó volt hallgatni azt, hogy mi mindenre volt idő, meg energiám.
De mondj már példákat, hogy gyerekként mire emlékeznek.
Agyagozó szakkörre jártam, citeráztam, szolfész, zeneelmélet, színjátszó szakkör, bringa csoport, tehát hogy olyan dolgokba jártam, és tényleg az volt, hogy reggel 7:30 körül, 8 körül elhagytam a házat, a családi házat, és délután 6-7-8 körül értem haza.
És besűrítettél mindent.
Mindent.
De és ezek között egyik között se szerepelt.
A főzés vagy a
sütés?
Hát mert az a kötelező körök között volt otthon. Tehát anyukám mindig azt mondta, hogy ha ő nem lesz, akkor éhen fogunk halni, és ezért minden négyünket testvéreminket behozott a konyhába, és mondta, hogy meg kell tanulnunk.
De te neked ez egy kínszenvedés volt az elején
az
magyarul?
Hát szerintem minden gyereknek az, hogy nem megy ki focizni, vagy nem megy ki a levegőre, hanem bent kell lenni a konyhában, és palacsintát kell mondjuk sütni. Vagy föl kell tenni a húsleves, vagy leszűrni. Tehát egy 12 éves gyereknek nem ez az álma szerintem a hétvégére.
De te 12 évesen mondjuk lehet azt mondani, hogy el tudtál már készíteni egy komplett vasárnapi menüsort?
Igen. 12-14 éves korunkra már mindannyian meg tudtuk főzni azt, amit meg kell.
Aha. És nem élvezted?
Akkor nem. most meg hál' Istennek ez tök hálás dolog, hogy,
hát persze,
hogy,
hát
hogy
olyan...
azokat az ízeket tudom, amiket anyukám is produkálta két kezével.
Semmi olyan momentumot nem tudsz felidézni, ami mondjuk valami, valami izgalommal, vagy, vagy
örömmel töltött el
ezek. Hát ami furcsa, hogy, hogy így utólag felnőttként visszagondolva már lehet, hogy revideálom a dolgokat, de hogy annó anyu megkért, hogy süssek egy tortát, mert ő nem volt annyira tortasütős, és születésnapra kellett sütni egy készíteni egy tortát, és jól sikerült. És akkor anyu mondta, hogy mivel ezt annyira jól megcsináltam, akkor ezek után majd mindig én sütöm a tortát. És tudod, az egy gyereknek az az menő, hogy ebbe a családba én csinálom én a legjobb tortát. És aztán most így felnőttként visszagondolva, lehet, hogy csak ő nem akart. Nem tudom, de azt követően mindig én csináltam a családi ünnepségekre a torták az.
Tortás könyved még nincsen.
Lesz.
Aha,
tehát ez is például tök izgalmas, hogy egy vidéki családnál általában az anyuka foglalkozik a gyerekekkel, és apuka pedig dolgozik. Tehát ő a család fenntartója, anyuka pedig foglalkozik a gyerekekkel. És szerintem én nekem ez így volt rendjén. Uh-huh. És hogy mennyire furcsa az, hogy az elmúlt években pedig apukámmal lett egy olyan kapcsolatom, amit nem is gondoltam volna, hogy most ő 70 pluszos, és hogy most lesz olyan kapcsolódási felületünk, ami nem lett volna baj, hogyha megvan gyerekként is, de erre meg azt mondom, hogy mindennek megvan a maga ideje. Uh-huh. Tehát nekem ez is tök furcsa, hogy annó apu, nem mondom azt, hogy hiányzott, mint apuka, de hogy most tök jó érzés, hogy most van.
Hát igen, gondolom, akkor az volt a természetes, meg hát voltatok annyian otthon négy gyerek, négy, három testvér.
És hát többen be se fértek volna
akkor.
És nálatok az úgy volt, hogy akkor kisfiam a főzése akkor ér véget, amikor el is mosogattál magad után, mert ugye a séf az ezt mondja mindenhol, hogy akkor ér véget igazán a főzés, amikor rendben van a konyha.
Pontosan. Most ezen gondolkozom, hogy én mennyit mosogattam. Szerintem voltam akkor a mákos, mivel én voltam a legkisebb gyermek, hogy nekem a mosogató túl magasan volt lehet, és nem nekem kellett mosogatni, de Zsolti bátyámat, azt tudom meg Csabát is, hogy ők sokat mosogattak. Uh-huh. Én kevesebbet.
Milyen érdekes, hogy tényleg egy ilyen kincset adott az anyukád a kezedbe, amit aztán jóval később, hát 15-20 évvel később fedeztél fel, hogy hát ez a te szuperképességed.
Igen.
Mert olyannyi minden felé kanyarodott akkor előtte még az életed. Úgyhogy arról is egy picit beszéljünk szerintem, hogy merre felé. A Dóri kibányázta valahonnan, hogy te színész is akartál lenni,
sajnos
például.
Igen.
Sajnos.
Aha,
sajnos kibányáztam, vagy sajnos akartál?
Hogy annól is szerettem volna. Kétszer is próbálkoztam egyébként. És annyira furcsa az, hogy visszagondolva azokra az előadásokra, vagy azokra a fellépéseimre, amik akkor történtek, én sem vettem volna föl magam. Tehát, hogy ezek tök jó dolgok, hogy akkor abban az időben tényleg azokat vették fel, akik tényleg tehetségesek voltak. Ez fontos. Szerintem ez fontos, és nem is bántam meg utólag. És hogy ez is csomóan azt mondják, hogy nem jó kitenni a gyerekeket kudarcoknak. Dehogy nem. Fontos. Fontos, mert hogyha minden elsőre sikerül, akkor azt hiszik, hogy egyszerű az élet. Nem egyszerű az élet.
Igen, mert aztán később mindenképpen jönnek mindenféle kanyarok.
És minél hamarabb kap az ember pofont. Én mindig ezt szoktam mondani, például, amikor gyerekeket is a szülők nagyon félték. Tehát, hogy az általában az első gyereket mindenki félti, mindentől. Jaj, le ne essen, meg ne karcolja magát. Én mindig azt mondom, hogy ez az élettel körülbelül ugyanaz, mint hogy a gyereket hagyjuk elesni, felbotolni, megkarcolni magát, égesse meg magát. Én például, amikor gyerekeket tanítok főzni, akkor mindig egy 45-50 fokra melegítek föl valamit, és megkérem, hogy fogja meg. Mert egy 45 foknál nem égeti meg magát.
Ja, jó. Okay.
Nem süti meg. Tehát érzed azt, hogy forró, és nem jó érzés, tehát kellemetlen érzés, de nem fog felhólyagosodni a kezed. És hogy ezek a dolgok azok, hogy tapasztalja meg. Igenis tapasztalja meg, mert hogyha 45 fokon érzi azt, hogy rossz, kellemetlen, akkor tudja azt, hogyha valami sugározza a hőt 90 fokosan, akkor nem fog hozzányúlni, és nem égeti rommá magát.
De ugye szoktad elvágni a kezüket a késő, hogy megnézzék, hogy
maguktól ezt megteszik. Tehát ez is munkás, hogy amikor én dolgozom, én éles késekkel dolgozom, és az emberek nincsenek hozzászokva. Uh-huh. És sokszor, amikor csak így le akarsz húzni valamit a pengéről, azzal
már
elvágod
vége.
Magad.
Uh-huh. Igen. Na, de visszatérve, tehát, hogy nem baj most már utólag, hogy nem lettél színész,
nem.
De akkor hogy próbálkoztál tovább, vagy merre felé?
Hát utána, hát nem tudom, hogy most hogy van egyébként a felvételi sorrendbeírásban, amikor az ember elhatározza, hogy mi szeretne lenni. Mindenki abban az időszakban ilyen biztos, ami biztos alapon berakott egy tanárképzőt. Tehát tanárképzőre mindenkit felvettek, meg én úgy éreztem, hogy én képes is lennék erre, hogy ezt csináljam, és persze a tanárképzőre felvettek felvételi nélkül. És elmentem 2 év Szeged, Juhász Gyula tanárképző főiskola, magyar énekszak. És annyira jó volt a középiskolám, hogy tanulás nélkül csináltam egy 4,7-es átlagot. Tök jó ösztöndi, tök jó 2 év, majd utána, amikor el kellett mennem hospitálni, akkor döbbentem rá, hogy ezt nem szeretném. Tehát volt egy olyan szituáció, amikor az egyik gyerek zavarta az egész órát, és nem tudtam visszahozni úgy, ahogy kellett volna, és nem azért, mert nem voltam felkészült, hanem azért, mert a gyerek annyira el volt engedve, és kiderült, hogy azért, mert hogy a szülők támogatják az iskolát, tehát hogy megteheti a gyerek. Tehát ezek is nagyon furcsák, hogy amikor az ember rádöbben arra, hogy azon a területen, ahol ő dolgozik, mennyire van megkötve a keze, akkor ő el tudja dönteni, hogy ő abban marad, vagy keres egy másik pályát. És én elég drasztikusan döntöttem, én egy héten belül leléptem az iskolából. Tehát, hogy én visszafelvettem a leckekönyvemet, és elhatároztam, hogy mindegy, hogy mi lesz, akkor inkább feljövök Pestre, és szerencsét próbálok. Feljöttem Pestre, és hát tényleg az is elég meredek volt az, hogy tényleg, hogy hogyan kezdi az ember. Voltam persze McDonald's-ben, voltam moziban, büfé, és én pattogtattam kukoricát, ott főztem nagyon jó kávét. Tehát mondjuk az is jó eset, hogy például a moziba azért jöttek sokan reggel kávézni, mert én főztem a kávét. Két olyan felsővezető volt, aki jó kávét főzött, az egyik ők túl erőset, a másik ők kicsit hígabbat, és én meg belőttem magam a kettő közé. Tehát ezek is tök fontosak, hogy amikor jó tanáraid vannak, akkor azokat a dolgokat szed ki, ami neked optimális. És utána azt te fejlesz tovább, és akkor azt meg te leszel. És ez is izgalmas például, hogy a szakácskönyvek, vagy a receptek, hogy mindig azt mondják, ó, persze, ezt onnan lopta. Nem onnan lopta, hanem ott tanulta. Tehát nálam is nagyon fontos az, hogy amikor én látok valakinél valami jó dolgot, azt én elteszem. És utána elkezdek azzal dolgozni, és az én számíze szerint én formálom. És utána már az enyém.
Egyébként csak egy mentségnek mondom, hogy aki először életébe bekerül fiatalként egy osztályközegbe, egy általános iskolai osztályba, és próbál fegyelmet tartani. Hát egyrészt ez egy komoly iskola azzal kapcsolatosan, hogy miről szól a tanárság, mert az esetek többségében a fegyelmezés az ugye tényleg elviszi az energiát, de hát ezt egy, tudom én, egy 18 éves gyerek honnan tudja, hogy ezt hogy kell csinálni, vagy egy 19 éves. Tehát ez azért nem azt jelenti, hogy az ember, azt jelentheti, hogy neked ehhez nincs kedve, de a képességességet azért nem vonja kétségben. Tehát ez nem arról szól, hogy valaki nem lesz jó tanár azért, mert mondjuk első körben ledózerolták a gyerekek, mert a gyerekek ilyenek egyébként, és ezzel a mai napig egy komoly pedagógusnak is ugye beletörhet a bicskája, hogy mit kell csinálni.
Igen, lehet, hogy hamaradtad fel.
De ami hát figyelj, furcsa. De az se véletlen. Hát nem nyilvánvalóan ment arra az élete, amire kellett. Ez volt az ő útja.
Ami nekem most furcsa, hogy amikor oktatok gyerekeket vagy felnőtteket nehezebb most már regulázni, mint a gyerekeket. Tehát legalábbis nekem. Tehát, hogy jobban megtalálom a közös hangot a gyerekekkel most, mint egy-két felnőtt. Egyébként a gyerekeknél én szeretem azt, amikor nem biztos, hogy ő akar hozzám jönni. Az elég kényelmes, amikor tényleg minden figyelem a tiéd. Én szeretem, hogy pont Szolnokon volt iskolám visszahívott, és ez is mennyire furcsa, hogy volt iskolámban, utána lett szakács szak, mert szakközépiskola lett, és visszahívtak egyszer oktatni. És olyan eleven srácokat kaptam, hogy mondta a tanár, hogy kössem fel a gatyám, mert hogy itt kőkövön nem fog maradni. És ott pont még mai napig emlékszem a történetre, hiszem Krisztiánnak hívták a srácot, és tényleg veszett egy gyerek volt. Tehát, hogy az egész óra majd, hogy nem az elején róla szólt. És én mondtam Krisztiánnak, gyere csak Krisztián, mutatok valamit, ezt neked megtanítom. És az a te dolgod lesz, majd utána, hogy többieknek megtanítsd. És megmutattam neki, hogyan kell hagymát fogni, és nem sikerült neki elsőre olyan szépen, és most elszomorodott, meg elkeseredt, mondom, semmi gond, nekem se sikerült elsőre, így még kétszer-háromszor néz meg, és akkor harmadikra jól csinált, hogy mondom, na, most pedig te vagy a felelős, és ezt mindenkinek átadd. Taníts meg, ahogy én neked megtanítottam. Olyan csönd volt egész órán, hogy a tanár után adott hozzám, hogy nem gondolta volna, hogy egy 30 éves, 35 éves fiútól majd tanulni fog majd pedagógiát. Egyébként, ha most erről beszélünk, el is kanyarodhatunk erre. Tehát van egy olyan szakácskönyvem, és ez is mennyire furcsa, hogy mindenki rögtön, ahogy lát a gyerekeket egy borítón, azt mondja, hogy gyerek szakácskönyv.
Ez a szörnyen jó szakácskönyv, és csak azért mondom el, kedves hallgatók, mert nyilván rádió vagyunk, nem tévé, hogy a Józsi úgy érkezett, hogy egy csomó könyvét idehozta, persze hiányérzetünk van, mert még egy-kettőt nem
hiányzik.
De ha nem mindet hozta
ide. De képzeljétek el, hogy úgy beszélgetünk, hogy itt közben nézegetjük ezeket őket. A csodás képeket, meg izgalmas kajákat. Szóval a szörnyen jó szakácskönyv, folytasd kérlek.
A szörnyen jó szakácskönyvnél az volt a cél, hogy olyan alapanyagokból főzzünk, amit a gyerekek nem szeretnek, vagy félnek tőle.
Mi a top 1? A brokkoli?
A brokkoli az benne van egyik, és spenót az mindenképpen, igen. És tök furcsa, hogy a zeller. Tehát valami miatt a zeller gumót, azt nem. És ami furcsa volt számomra, hogy például sokan a paradicsomtól is óckodnak gyerekek. valószínűleg az a héja, tehát a paradicsomnak a héja az, ami rossz.
Igen, mert bolonyait megeszik.
Aha.
A pizza, pizza.
Furcsa, hogy amikor nem felismerhető állagban kapják a dolgokat, akkor megeszik.
Igen.
És a másik még volt az, hogy a, például a Juli, ő nem ette a zöldborsót, és van benne egy zöldborsó leves, egy zöldborsó puffancsa, abba a puffancsba, a tojáson kívül a zöldborsóhoz kerül egy kevés liszt, menta és bacon, pirított bacon. És amikor kisütöttük, akkor oldalra tettük, hogy egy picit hűljön, hogy tudjunk vele dolgozni, és képzeltek, hogy tűnik el. Tehát folyamatosan tűnt el a formából, és akkor dolgoztam Gergővel, meg még Katával mellett, és akkor rászóltam Gergőre, hogy légy szíves, Gergő, azért a fotóra is hagyj. Nem én voltam. Jó, hát akkor Kata, légy szíves, ne tedd ezt, mert nem lesz mit fotóznunk, és nem akarom újra sütni az egészet. Nem én voltam. Hát akkor ki volt? És ránéztünk mind a hárma a Julira, és Juli, jó van, na hát finom. És hogy ez is mennyi rézgams, hogy azt mondta, hogy ő nem is nem nyúl hozzá, mert hogy ő elhányja magát attól, hogy pucolja a zöldborsót. És utána pedig megette.
Jó, de egyik gyerekeknél ez szörnyű, hogy ilyen behűítik egymást, vagy testvérek, vagy izé, nálunk van ilyen, hogy családom belül, mint tudom, hogy felnőtt nem eszi, akkor jó, akkor a gyerek eszi, és ettől én ki vagyok, mert egyszerűen nem kóstoltad, nem, tehát, hogy
élmény kell hozzá.
Behúzzák élmény egymást hozzá. A csőbe.
Hát amit én mai napig csinálok egyébként felnőttekkel is, hogyha valamit akkor nálam kóstol először, oda teszek a kezébe egy szalvétát. Hát ez is szerintem nagyon fontos, hogy meg kell adni persze, meg kell adni mindenkinek a lehetőséget, hogy kiköpje.
Nekem is a gyerekeim egy csomó mindent nem esznek, de ha elmennek barátokhoz, valamilyen élmény kapcsán megismerkednek olyan ízekkel, amiket otthon szájukban nem vennének, hazajönnek, rögtön kérik.
Mint ahogy mit a nagyon rosszul levő gyerek bekerül az óvodába, és érdekes, hogy mindent megeszik például az asztalnál, mert ott ülnek, mindenki ott ül,
törődő, a jó barátom megeszi, ízlik neki, hát én nekem is.
Igen, tényleg ezt mindenkinek ajánlom, hogy adja meg a lehetőséget arra, hogy a megkóstolás után, hogyha nem ízlik, akkor ne kell lenyelni a gyereknek, mert hogyha erőltetjük, akkor utána tényleg élete végéig traumája lesz ebből.
Igen, ez egy olyan érdekes dolog, hogy az embernek nagyon jó, ha jó a viszony az ételhez, és nem azért, hogy degeszre ehesse magát, hanem pont azért, hogy tudjon jó minőség gondolkodni, meg válogatni, meg akár bármilyen diétát is úgy összeállítani később, hogyha ahhoz van kedve, hogy ilyen szeretet kösse az ételhez. Szóval, hogy neked például ez hogy alakult? Hogyha egyszer ennyire kötelező módon kellett főznöd, ha ennyire nem szeretem dolog volt ez az egész, akkor ez az ételhez való viszonyod, ez mikor lett rózsás?
Én azt mondom, hogy egyébként az ételhez való viszonyom az rózsás volt, mert anyu nagyon jól főzött, és azért, amikor egy jó ízű ételt kapsz, azért az mosolycsal az arcodra szerintem. Vagy legalábbis egy jó eső érzést ad. És nekem nekem abban volt leginkább szerencsém, hogy amiket anyu főzött, és ahogy főzött, bárhova kerültem, az legyen Szolnok, Szeged, bárhova mentem kollégiumba, sokan megegyezték azt, hogy náluk nem így készítik, de hogy ez sokkal finomabb.
És mit tudott
mondj
az anyukádát?
Akár egy töltött káposzta, vagy mi volt. Például anyu a töltött káposztába nyersen rakta bele a rizst. És a keverékhez annyi hideg vizet kevert, ami szerinte pont elég lesz ahhoz, hogy megpuhuljon a töltelékben a rizs, és ne legyen kemény a töltelék. Uh-huh. Tehát csomó olyan dolog volt, amit tudod, nem egy klasszikus. Nem. Tehát csomóan előpárolják a rizst, nagyon sokan előpárolt rizst tesznek
bele.
Igen,
de ettől pép lesz.
Pontosan. És akkor mi volt még?
De ehhez egyébként azért kell egyfajta tudás, mert tudni azt, hogy tényleg mi az az arány, ami majd meg fogja főzni benne a rizs, mert azért...
Hát ez a rutin és a gyakorlat. És képzeljétek el, hogy anyukámnak az anyukája nem főzött. Tehát anyunak azért volt fontos az, hogy nekünk főzzön és süssön, mert ő azt vallotta, ő azt mondta, hogy az ő anyukája nem volt jó anyuka.
És hogy neki a szeretett nyelve ez a főzés. Etetés, főzés. Aha.
És amire még majdnapig emlékszem tényleg, tehát bárki, aki jött hozzánk vendégségbe, mondjuk délután 1:30, ebéd után esett be hozzánk valaki, és aki jött, az is már ebéd után volt nem sokkal, és nálunk a levegőben mindig benne volt az, hogy hiába ettél, megkívánta, tehát hogy beestél, és anyut mindig megkínált valaki. Tehát, hogy jöttél, akkor enni, inni mindig kaptál.
Tehát akkor nálunk. Ő egy tehetséges
ő egy nagyon jó
vendéglátó
volt.
De nem ez volt a szakmája?
Nem, képzel, könyvelő.
Tényleg?
Könyvelő.
Hát akkor itt éltek ki a kreativitását.
És aminek én tökre ültem, hogy ahogy megjelentek a könyvek, nagyon sok olyan volt kollégája, barátnője jött el a könyvemutatóra, akik meséltek egy-egy történetet.
És most ő hány könyvedet érte meg anyukád?
Egyet se képzeld
el. Egyet se?
Sajnos egyet se. Uh-huh. Viszont ez is mennyire furcsa, hogy azt hiszem az édes emlékek az már az ötödik lett, amit az ő emlékének ajánlottam, és nem is az első. Tehát, hogy ehhez is meg kellett érnem, hogy összemerjem szedni azokat a süteményeket, amiket ő sütött nekünk. És hogy volt az egyik kolléganője, aki most például a legutolsó könyvem bemutatóján mesélte el, hogy anyu tanította meg őt könyvelni és hibát keresni. És hogy ahogy anyu elmenj nyugdíjba, akkor kiderült, hogy, hogy akkor ő a legjobb könyvelő az összes közül, mert addig anyu volt a legjobb könyvelő közülük, és ahogy anyu eljött, ő lett a legjobb, mert anyu őt tanította meg arra az egy trükkre.
Nagyon klassz anyukád volt. Mm. Mi volt az ő keresztneve?
Mária.
Na, Mária.
Egyébként mindenki Nyuszi Marinak hívta. Nyúl Mária, tehát a teljes neve az Nyúl Mária, és mindenki csak nyúl, tehát a Kunhegyesen, ha azt mondod, hogy Nyuszi Mari, akkor mindenki tudja, hogy az anyukám volt.
Hát szerintem egy regényt is érdemes lenne róla írni, már a neve is olyan.
Neve is viszi ezt.
Bernát Józsival folytatjuk nem sokára a kettes számrendszert, a szünet után maradjatok velünk.